Kedves gyülekezet, az új évben visszakapcsolódunk az igehirdetés sorozatunkba. Kősziklára épült ház, az igehirdetés sorozatunknak a címe, és olyan bibliai szakaszok vannak előttünk, amik a hegyi beszédben vannak megírva. Egészen pünkösdig a hegyi beszéd lesz velünk. A Máté evangélium a 5. részéből a 43-tól a 48. versig fogom olvasni. Ez a soron következő ige a hegyi beszédből. Jézus ezt mondja a körülötte lévőknek. Hallottátok, hogy megmondatott: szeresd falebarátodat és gyűlöd ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei atyátok fiai legyetek. Mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanazt teszik-e a vámszedők is? És ha csak testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes. Kedves gyülekezet, ebben a mai igeszakaszban mindenki találhat magának olyat, aminek neki lehet ütközni, és amire azt lehet mondani, hogy na ez azért sok. Kicsit olyan, mint amikor a boldog mondásoknál, hogy van olyan boldog mondás, amit úgy elfogadunk, hogy na jó, ez még oké, és van olyan, aminek az ember nekiütközik, hogy hát ez azért nem lehet igaz. Ez vagy költői túlzás, vagy nem gondolta komolyan, vagy csak magára gondolt, vagy nagyon nagy terhet akart ránk tenni, mert ez így nem működhet. Hogy lehet ilyet mondani, hogy szeressétek ellenségeiteket, hogy így mennyei atyátok fiai legyetek. És amikor neki ütközünk egy-egy ilyennek, vagy Isten igéjének így összességében, vagy egy-egy részletnek, akkor nagyon fontos, hogy ne pattanjunk le róla, vagy úgy, hogy azt mondjuk, hogy igen, Uram, így lesz persze, és egyébként csak azért mondjuk, mert szabadulni szeretnénk, és élni tovább az életünket, vagy pedig cinikusan elfordulunk, hogy hát ezért nem tudok én keresztény lenni, vagy ezért nem tudom én megélni a hitemet, mert ha ez a kereszténység, akkor én ezt soha nem fogom elérni. Ez egy akkora magas dolog, a léc annyira magasra van, hogy ez teljességgel teljesíthetetlen. Ráadásul az ellenség szeretete első hallásra természetellenes dolog. Az ellenséggel szemben ösztönösen védekezni kell. Ki kell ismerni, le kell győzni, ártalmatlanítani kell. Aki nem cselekszik így, az el fog pusztulni. Jézus nem ismerte a fejlődés törvényeit, hogy alkalmazkodni kell, hogy ügyesnek kell lenni. Nem ismerte azt, hogy lehet túlélni az életet. És közben, ha látunk valakit, aki esetleg imádkozik valakiért, aki őt üldözi, vagy ellenséges vele, de ő szereti, az nagyon nemes dolognak tűnik. Elméletben egyetérthetünk ezzel az igével, és azt mondhatjuk, igen, ez így helyes. Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos igazság. Jó annak az embernek, 1 millióból 1, aki ezt meg tudja tartani. Gondoljuk csak el, miközben gondolkodunk azon, hogy bennünket hogy érint, vagy hogy ütközünk neki ennek az igének, milyen lehetett Jézus hallgatóinak ezt az igét hallani, akik ott voltak, nem tudom, hogy napfényes volt, de tegyük fel, egy napfényes hegyoldalon, vagy egy mezőn, és hallgatták ezeket a szavakat, és fogalmuk sem volt arról, hogy egy pár éven belül őket nagyon komolyan üldözni fogják. Azon gondolkoztam, miközben készültem, hogy eszükbe jutott-e vajon a tanítványoknak, mondjuk 10 évre rá, amikor a Római Birodalomban véresen üldözték a keresztényeket, és a börtönben ültek a hitvallásuk miatt, amit Jézus tanított nekik. Felkészítette őket, de én azt gondolom, hogy ott és akkor az emberek egy része nem nagyon értette, hogy ez őt hogyan érinti. És könnyen lehet, hogy amikor itt ülsz, széttárod a kezeidet így gondolatban legalább, és azt mondod, nekem nagyon jó, mert nincsenek ellenségeim. Igazából nem nagyon van, aki ugyan igazán nagyon gyűlölne, vagy attól távol tudom magamat tartani. És ahogy érkezünk meg az igéhez, nagyon fontos így hallani ezt. Nem biztos, hogy azért kell ezt ma megértened és befogadnod, mert éppen most ellenségeid vannak. Hanem azért, mert ez egy életre szóró parancs és hívás mindenkinek, aki Krisztus követi. Ráadásul a hegyi beszédben ott voltak azok a törvénytudók, akik nagyon büszkék voltak arra, hogy a törvény megtartása által kerülhetnek Istenhez közel, és üdvözülhetnek, és ne felejtsük el, hogy Jézus a hegyi beszédben nagyon gyakran erre appellál, és azt mondja, hogyha azt gondoljátok, hogy a törvényt meg tudjátok tartani, és ezáltal tudtok üdvözülni, akkor légy szíves, ezt se felejtsétek el, jó? Akkor szeressétek az ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért. És legyetek tökéletesek, jó? Akkor tudtok majd a mennybe bekerülni. Mondja ezt az a Jézus, aki a törvény betöltőjeként jött. De nekünk, akik úgy közelítünk ehhez az igéhez, hogy az életünk alapja nem lehet más, mint az evangélium, az, hogy nem tudunk tökéletesek lenni, nem tudjuk megtartani a törvényt, egyedül Jézus töltötte azt be. Nekünk, akik úgy közeledünk Isten felé, hogy átadjuk magunkat neki, és a legtöbb, amit tehetünk, az, hogy azt mondjuk, hogy Uram, könyörülj rajtunk, akik az életünket Isten kegyelmére alapozzuk, bennünket is megszólít és hív ez az ige ma, hogy más motivációból, de belelépjünk ebbe, amire Jézus hív. Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek benneteket. Három kérdést teszek föl, és ennek a mentén fogok beszélni erről az igéről. Először is az, hogy miért szeressük az ellenségeinket. Másodszor azt, hogy miért legyen Isten népe különböző a környezetétől. A harmadik pedig, hogy mit jelent ez a tökéletességre hívás. Nagyon fontos kiemelni, és a legtöbb írásmagyarázó Jézusnak a szavaira 3 Mózes 19-et idézi, ahol is ezt olvassuk, induljuk innen ki, ezt mondja Isten törvénye, ne gyűlöld szívedben embertársadat, fedd meg bátran a honfitársadat, hogy ne légy részes a vétkében. Ne légy bosszú álló, se haragtartó néped fiaival szemben. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. A szeresd fele barátot és gyűlöld ellenségedet nem egy konzekvens bibliai tanítás. Nem találjuk leírva a Szentírásban. Azonban ennek a fenti igének a magyarázata például úgy, hogy hát igen, ne légy bosszú álló és haragtartó néped fiaival szemben, de akik nem tartoznak a te népedhez, akik nagyon eltérek vagy mások, azokkal esetleg megengedhető, ebből következhetett ez, amit Jézus mond. Gyakran találkozunk ezzel, hogy van egy bibliai tanítás, ami tiszta, és utána van ebből egy interpretáció. Biztos értjük, van egy magyarázat, és az emberek azt gondolják, hogy a magyarázat van leírva a szövegben. Pedig nem. A valóság az az, hogy igazából az ember nem tudja magától szeretni az ellenségét, és nagyon fontos kérdés a miért szeressük az ellenségeinkhez kapcsolódóan, hogy kit nevezhetünk, kit tartunk az ellenségünknek. Ha a Szentírásban nézünk egyébként, és megpróbálunk egy nagy perspektívát venni, ez a kép gyakran előkerül, találkozunk Isten ellenségeivel, az Isten ellenes erőkkel, találkozunk Isten népe ellenségeivel, és azzal is, amikor egy-egy embernek vannak ellenségei. A konfirmandusokkal minden évben mindenféle dolgokról beszélgetünk a tanítványság alapkurzuson, és aki járt már hozzám az utóbbi években tanítványság alapkurzusa, vagy most jár, annak van egy tortúra, amin át kell esnie. Végig olvassuk a zsoltárokat, a tortúrát idézőjelbe raktam, mert nagyon jó olvasni a zsoltárokat, de azért, amikor minden nap egy zsoltárt el kell olvasni, és már a 60. zsoltárban van az, hogy az ellenségeivel imádkozik, hogy ővelük Isten valamit tegyen, akkor mindig péntekenként, mikor a kurzus van, így mindig ilyen örökzöld témaként felmerül, hogy milyen volt olvasni a zsoltárokat, jó volt, de hát már megint azok az ellenségek, nem igaz, hogy ennyi ellensége van a zsoltárosnak. Gyakran veszélyesnek, hatalmasnak mutatja be a Szentíró ezeket az embereket, és nagyon gyakran nehéz elválasztani, hogy ez tényleg egy ember, ez egy gondolkodás, ez egy népcsoport, vagy ez egy belső ellenség, szóval hol is van igazából az ellenség. Közben azt látjuk, hogy a Bibliában számtalan bibliai szereplő válik ellenségévé egymásnak egy adott helyzetben. Nem egy életen át, hanem egy adott helyzetben. Ézsau és Jákob, mennyire félelmetes az ő találkozásuk, nem lehet tudni, hogy mi fog történni. Vagy ahogy Saul Dávid ellenségévé válik, és konkrétan meg akarja ölni Dávidot, és ahogy Dávid a barlangban mégis megkíméri Saul életét, és nem úgy bánik vele, mint ahogy az logikus lett volna. Isten törvény egyébként arról is beszél a 2 Mózes 23-ban, hogyha az ellenségednek megtalálod az eltévedt állatát, akkor hajtsd vissza oda, hova való. Ilyen dolgok is ott vannak az Isten törvényében. Ki az ellenség? Nagyon megnehezíti ezt a kérdést, mert ahogy már az előbb mondtam, ugye a fele barát az az ember, akinek a szeretetére hív az Isten igéje, és ezzel szemben állott az ellenség. És nagyon gyakran ez úgy csapódik le, hogy ez a fele barát az, akit szeretnem kell, akihez kapcsolódom, és aki valamilyen módon hasonló hozzám. Az ellenség pedig az lesz, aki más utat jár, aki eltérő. Nem mindegy, hogy valaki tényleg ellenség, és van távolság, és eltérés, és különbözőség ebből fakadóan. Vagy van valaki, aki eltérő és különböző tőlem, és azért válik ellenséggé, mert más, mint én. Ezt azért mondom most el, mert ez a tapasztalatom, hogy végtelen sok ellenségesség és ellenségképzés abból fakad az ember lelkében, hogy igazából nem ismeri a másikat. Nagyon sok előítélet, nagyon sok gonoszság származik ebből. Ezen a mai Isten tiszteleten Isten igéje tükröt tart számunkra, és nem kerülhetjük meg most először személyesen, hogy megvizsgáljuk a saját szívünket. Akár te, aki nagyon könnyedén azt mondtad, hogy nincs ellenségem, hogy a valóságban tényleg, hogy vagyunk az ellenségeinkkel. Kik azok, akiket annak tartunk. És lehet, hogy nem így nevezed, de ki az, akitől jókora távolságot szeretsz tartani. Akitől, ha tehetnéd, akkor szeretnéd, hogy ne legyen az életed része. És lehet, hogy nem táplálsz gyilkos indulatokat felé, de ebből a távolságból ismerhető fel, hogy igen, ő ellenség. De megfordíthatjuk ezt is. Kik azok, akiknek esetleg mi vagyunk az ellenségei? Ki az, akivel szemben ilyen értetlen vagy, mert úgy érzed, hogy ő veled ellenséges, és úgy érzed, hogy ő tart téged ellenségnek, pedig nem csináltál semmit. Mit kezdesz egy ilyen kapcsolattal? És aztán lelki gondozói folyamatokban, meg beszélgetésekben gyakran találkozom azzal is, hogy az ember sokszor saját magát tartja ellenségnek, és azzal küzd, hogy saját maga ellen fordul. Értitek? És az ellenség, vagy az ellenséges gondolatok nem kívül, hanem belül vannak. Mi a dolgunk az előítéletekkel? Nem is megyek el nagyon mélyen ebben az irányba, de mindenki beszerettem volna ezt hozni. És közben keresztényként azt felejtjük el, hogy ahogy a Róma 5 mondja, mindannyian Isten ellenségei voltunk egy napon. Nem úgy születtünk bele ebbe a világba, hogy így belepottyantunk Isten tenyerébe keresztényként. Köszöntünk a világban, kedves keresztény újszülött. Hanem bizony Isten népében, ahogy betagozottunk, vagy egy nap, ahogy megértettük az evangéliumot, akkor döbbentünk rá, hogy igen, alapvetően mindannyian Isten ellenségeiként születünk. Miért szeressük az ellenségeinket tehát? Az ellenség szeretete és az imádság, amire Jézus nem egy hív, nem egy morális tett, hanem azért történik, mert Jézus erre példát adott, és azért, mert Isten mindenkihez irgalmas. Az ellenség szeretetének az oka nem az, hogy ezt jónak érzem, vagy nem, akarom-e, vagy nem, hanem azért, mert az Isten erre hív, hiszen ő mindenkihez irgalmas. Ez az Isten általános kegyelme, ahogy Calvin mondja. Mindenkire felhozza az ő napját, jókra és gonoszokra. És igen, Isten már akkor törődött velünk és hordozott minket, amikor mi nem foglalkoztunk vele. És vannak olyan élettörténetek, lehet, hogy köztetek is ülnek itt olyanok, akik nem csak úgy közönösek voltak Istennel, hanem kifejezetten ellenségesek voltak vele, kifejezetten nem törődtek vele, kifejezetten azt mondták, hogy nincs Isten, és hagyjon engem békén. És gondold el, Isten akkor is hordozott és tartott téged. És még egy dolgot hadd kapcsoljak ide. Aki mélyen átéli és megtapasztalja az Isten szeretetét és megtartó kegyelmét, az ebből a szeretetből fakadva fogja tudni szeretni az ellenségeit. Hogyha úgy ülsz most itt, hogy azt mondod, hogy én erre képtelen vagyok, és miért kér tőlem Isten lehetetlent, hogy az, akit engem bánt, én azt szeressem, nem magadból indulj ki. Aki mélyen átéli annak az Istennek a szeretetét újra, és az ő forrásából merít, aki szereti őt végtelen szeretettel, az lesz képes az ellenségét is szeretni. Na de lépjünk egyet tovább ebben az igében, mert hogy nem csak ez a kérdés itt, hanem nagyon érdekes, hogy Jézus fogalmaz, többes számban fogalmaz, és olyan, minthogyha Isten népét és a keresztény embert arra hívná, hogy legyen különböző, mint az ő környezete. Ne legyen ugyanolyan. Csak azokat közöntitek, akik titeket szeretnek. Hát akkor miben vagytok különbözőek? Miben vagy más? Miben vagy különböző? És ez azért fontos ez számunkra, Isten népe számára, mert ez Isten népének, a gyülekezetnek és a keresztény közösségnek mindenkor a legnagyobb küldetése, hogy tudjon más lenni, hogy tudjon különböző lenni a világtól, ami őt körülveszi. Isten népének a tragédiája, hogyha felismerhetetlen, hogyha nem lehet megkülönböztetni a körülötte levő világból. Másodszor, tehát ez a kérdés van velünk, miért legyünk különbözőek, és miben legyünk mások, mint a többi ember? Igen, Isten népe, közössége más, ezt elméletben értjük, de gyakorlatilag nagyon-nagyon nehéz mit kezdeni vele. És kimondható, hogy összességében is, hogy Isten népe nehezen találja a helyét ebben a világban. Mert lehet vagy úgy jelen lenni, hogy teljesen elvegyülök, de akkor nem fogok kapcsolódni. Ha asszimilálódom, és benne élek teljesen a világban, akkor meg nem tudok kovász lenni. Értjük ennek a kettősségét? Vagy nem tudok kapcsolódni, vagy nem tudom betölteni a küldetésemet, hogy kovász legyek. Van egy ilyen kifejezés erre, amiben leginkább megragadható ez, hogy Isten az ő népét arra hívja, hogy a kereszténység ellenkultúra legyen minden kultúrában. Ami szemben áll abban a kultúrával, amiben van, és mégis valahogy a része. És ezt ki lehet mondani, hogy ebben van valami ambivalencia. Ezt nagyon-nagyon nehéz egyensúlyba tartani és összeegyeztetni. Miben nyilvánul ez meg? Ezt nagyon fontos megértenünk közösségként. Abban nyilvánulunk meg például, hogy egyszerre elfogadjuk, hogy részei vagyunk a kultúránknak, hogy hat ránk, hogy ide tartozunk, hogy a korunk gyermekei vagyunk, másrészt folyamatosan kérdéseket teszünk fel. Gondolkodunk mind arról, amit látunk és ami történik, és Isten igéje fényében megvizsgáljuk azt, hogy mi miért történik, és abban mi a mi dolgunk. És ez nem egy ilyen folyamatos, fárasztó önmarcangolást jelent, hanem Isten népének van egy ilyen őrálló kötelessége. Ellenpólusként kell jelen lenni sokszor a világban lévő folyamatokkal. Mi van jelenleg a világunkban az ellenség kérdésében? Ezért beszélek erről. Az első a szélsőség a szisztematikus ellenségképzés. Ezt biztos nagyon jól ismerjük. Mindig kell valakit gyűlölni. A félelemkeltés útjával nagyon-nagyon könnyen lehet hatalmat gyakorolni, mert a hatalmon lévő, bármilyen szinten is hatalmon lévő ember egy jó ellenségkép után fellép, és azt mondja, hogy én vagyok, aki megvédelek ettől. Minden bántalmazó így működik. És akkor ahhoz nagyon-nagyon ragaszkodik az ember. A másik végén meg a hamis tolerancia van, ahol nem lehet kimondani az igazságot, ahol minden egyforma, mindenkinek nagyon elfogadónak kell lenni, mindenkinek szeretnie kell mindenkit, és semmi ellenvélemény nem mondható ki. Hol találja meg ebben a helyzetben és ebben a kultúrában magát Isten népe? És lehet, hogy ez nekünk nagyobb feladat egyébként, mint az előző pont, mert lehet, hogy az ellenség szeretetével személyesen jó vagy, de Isten arra hív bennünket, és ne felejtsük el az ige hirdetés sorozat, a gyülekezet közösségét is megszólítja, hogyan leszünk kősziklára épült ház, hogyan tudunk, mint gyülekezet, Krisztus valódi szeretetével jelen lenni, és ellenkultúraként jelen lenni ebben a kultúrában és ebben a világban. Isten népe akkor töltheti be a küldetését, ha valóban Isten jelenlétében él, és hordozza az Istennel való találkozás és a hozzávaló kapcsolódás szolgálatát. Nem magától kell kitalálnia, hogy milyen legyen, hanem Isten jelenlétét kell hívnia, és Isten jelenlétében kell élnie, és ennek kell, hogy kiáradjon a világba. És igen, Isten népének képviselnie kell az igazságot az ellenséggel kapcsolatban. Mit tudhatunk ebben? Hat dolgot szeretnék elmondani, de csak röviden. Isten népe tudja és képviselnie kell egymás felé, egymás között, magunk között és kifelé a világba is, hogy van ellenség, a legnagyobb ellenség a sátán, amiről nem akar tudni ennek a kornak az embere, és azt hiszi, hogy ez valami középkori mese és festményeken van, és ez így ott ragadt valahol, a felvilágosodással így meghalt, vagy nem tudom, mi lett vele. Isten népe tudja tehát először is, hogy a legnagyobb ellenség, így a mi szintünkön a sátán, az ember legnagyobb ellensége pedig emellett még a bűn, de a bűnt és a sátánt legyőzte a feltámadott Jézus Krisztus. A győztes Jézus Krisztus nem csak egy ilyen erkölcsi győzelmet alatott, hanem valóban legyőzte a gonosznak minden erőjét. Ez Isten népe a bizonyság tételének az első és legfontosabb eleme. Másodszor Isten népe bizonyságot tud arról, hogy ez az ellenség ráadásul nem statikus, hanem sajnos munkálkodik. Búza és a konkoly példázata. Az ördög, az ellenség kimegy és vet, ugyanúgy vet, mint előtte a gazda, és együtt nő a búza és a konkoly. Azaz ébernek kell lenni. Nem lehet elaludni, és ez nem jelent egy ilyen olcsó félelemkeltést, értjük, hanem egy éber és józan állapotot jelent. Isten népe ezt tudja, és Isten népe erről bizonyságot tesz. És harmadszor Isten népe tudja és hirdeti, hogy emberi szinten pedig a felebarát fogalmába beletartozik az ellenség is. Igen, mindenkinek a szeretetére hív. A másik ember szeretetére, aki más. A másik ember szeretetére, aki teljesen eltérő, mint én. A másik emberért való imádságra, akár aki bánt. A másik emberé, aki saját magát ellenségként definiálja. És erről most úgy beszélek, hogy ezt tudom, hogy nagyon nehéz, és ez nagyon nagy kihívás. Negyedszer,
Isten népe közössége úgy lehet ebben a világban ellenkultúra, és úgy lehet az evangélium hirdetője, hogy egymást megvédi egy-egy veszélyes helyzetben. Hány és hány olyan történetet hallunk a környezetünkben akár, hogy van valaki, aki él akár egy veszélyeztetett, bántalmazó helyzetben, tényleg van egy ember, akinek van egy ellensége, aki konkrétan akár az életére tör, és sanyargatja vagy bántja, és a környezete nem tesz semmit, mert közöny van, mert elfordítja fejét. Lakótelepen, társasházban laktok egy csomóan, hány veszekedést hallgathattok sokszor végig? Nem tudom, feltűnt, hogy lehet, hogy van egy olyan szint, vagy egy olyan lakás, ahonnan konstans veszekedés hangja jön ki. És hogy viszonyul alapvetően az ember? Nem akar beleavatkozni, majd megoldják. Ugye? Ez a közöny, ebben élünk, és Isten népe közössége legalább egymás felé, első lépésben egymás felé nem lehet ebben közönyös, hanem megvédheti a másikat. Igen, egymást védeni kell, és a szeretet megélése ott kezdődik, hogyha észreveszel valakit, vagy csak gyanakszol, hogy valakinek nagyon nagy baja van, valakit bántanak, akkor Isten népe közösségében odafordulunk egymás felé. És hogyha keresztény vagy, akkor nem mehetsz el amellett, amellett nagyon sokan elmennek a társadalomban, hogyha valaki így módon akár bánt mást. Ötödször Isten népe úgy képviselheti Isten ügyét ebben a világban, és úgy képviselheti az ellenségért való imádságot és az ellenség szeretetét egymás között, hogyha mint közösség, mint szövet meg tudja tartani a másikat. Ha mi élő közösség vagyunk egymással, akkor az ott felvállalható, amikor az egyik ezzel küzd, és azt mondja, figyelj, van egy ellenséges kapcsolatom, van egy ember, aki ki akar csinálni a munkahelyemen, és rettegek bemenni, és nem, hogy imádkozni nem tudok érteni, nem, hogy szeretni nem tudom, hanem alig tudok élni, nem tudok aludni, értitek? És akkor azt mondja egy testvér, egy házi csoport, egy lelkész, bárki, aki tudomást szerez erről, hogy én most imádkozom helyetted, oké? Én tartalak. Nem azért mondjuk el, hogy legyen pletyka, hogy tudjuk, hogy valami ott történik, hanem hogy belépünk ebbe a dologba, megint csak értitek, a közöny ellen való harc, és azt mondjuk, hogy nem biztos, hogy mindig minden egyes keresztény tud imádkozni azért, ami nehéz, de akkor ilyenkor tartjuk egymást, ez a feladatunk, ez a dolgunk, ezért vagyunk Isten népe, és hisszük, hogyha mi kerülünk ilyen helyzetbe, akkor bennünket fognak hordozni. Ehhez amúgy az is kell, hogy megosszuk ezt a másikkal. Ha túl büszkék vagyunk, vagy félünk, hogy mit fognak szólni, akkor nem tudnak hordozni minket. És a hatodik, biztos lehetne még egy csomót felsorolni, de most csak ennyi jött elém. A hatodik, hogy Isten népe úgy élheti meg ezt a bizonyos ellenkultúrát, hogy hirdeti azt, és éli azt, hogy igen, az ellenségért való imádság és az ellenség szeretete az egy kilépés a komfortzónánkból, és annak egy részben nem más, mint önuralom. Szükség van erre is. Ezt a szót direkt hoztam be, mert hogy egy nagyon nem divatos szó manapság. Pedig nagyon értékes dolog. Igen, sokszor önuralom kell ehhez. Önmagában a kitartó imádsághoz önuralom kell. Nem azért lesz az életünk része, hogy majd felmutathassuk Istennek, hogy látod, hogy én milyen jó ember vagyok, hanem azért, mert ebben is növekedésre hív az Isten. A kultúránk alapvetően afelé visz, hogyha valami nem megy, akkor próbáld máshogy. Ha nem, akkor engedd el, csinálj mást. Önuralom, kitartás. És ezt most annak is mondom, aki esetleg évek óta imádkozik valakiért, aki akár az ellensége. Évek óta imádkozik valakiért, és semmi nem történik, és már fel akarod adni, hogy az Isten arra hív, hogy tarts ebben ki. Harmadik kérdés. Mit jelent ennek a szakasznak a végén ez az egészen zavarba ejtő mondat, hogy legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes? Mit jelent a mennyei atyához hasonló tökéletesség? Azt már elengedhetjük, az elején mondtam, hogy hát ez a farizeusoknak is szólt, oké, de mégis le van írva még a Szentírásban, és ezért csak itt van előttünk. Hogyan tudjuk ezt összeegyeztetni az evangéliummal? Semmiképpen sem lehet ez alapja a keresztény perfekcionizmusnak. Hanem legelőször is arra hívlak téged, hogy amikor olvasod ezt az igét, akkor gyönyörködj abban az egyetlen egy lényben ezen a földön, aki tényleg tökéletesen megérte a mennyei atya akaratát, és aki pontosan azt tette, mint ő, Jézusban. Ez az ige legelőször is erre hív. És amikor eljutottam eddig az igehirdetésről a készülésben, akkor megálltam, és rádöbbentem valamire. A keresztény életemnek főleg az elején nagyon, aztán így szakaszosan visszatért, így nagyon próbáltam ezt így megcselekedni, és azt gondoltam egy rövid időpillanatra, hogy sikerül. Főleg még tizenévesen. És így nagyon-nagyon szerettem volna így tökéletesen szolgálni Istennek, és így tényleg így mindent megtenni úgy, ahogy ő akar, és így a kedvébe járni, értitek? És arra döbbentem rá,
hogy ez rólam szólt. Hogy én akartam valamilyen lenni, hogy én akartam hasonlítani. És amikor ehhez az igéhez közeledünk, akkor a legeslegelső lépés azt hiszem, hogy elvigyük magunkról a fókuszt. És ne azzal kezdjünk el foglalkozni, hogy jaj, miért nem tudok tökéletes lenni, jaj, bezzeg a másik milyen tökéletes, hanem először is gyönyörködj abban, aki tökéletes Jézusban. Hódolj előtte. Amikor dicsőítünk és magasztaljuk őt, akkor ez mindig ezért történik, mert ránézünk, és azt mondom, hogy ez csodálatos. És imádjuk azt az egyedüli lényt, Jézus Krisztust, aki az Isten követésében, a vele való szeretet kapcsolatban valóban tökéletes volt, a mennyei atyához hasonló. És ha ebből a gyönyörködésből és hódolatból indulunk ki, akkor ez az egész ige más fényben lesz előttünk. Az eredeti nyelvben és a gondolatkörben, meg az Ószövetségben is egyébként a tökéletesség, az inkább jelentette azt az állapotot, ami egész, ami teljes, a teljes szívvel való odaadást, a teljes szívvel Istenhez fordulást. Így a tökéletesség, és amire hív bennünket, az abban ragadható meg, hogy teljesen add át magadat. Teljes odaadás, teljes megtérés. És lehet, hogy az életedben egy csomószor megtértél, és egy csomószor elmondtad, és most mégis távol vagy. De ez mégis így van, ilyen az ember szíve, és így működünk. Ne csüggedj el ezen, hanem ma, amikor ma hallod ezt az igét, akkor Isten arra hív, hogy add át magadat neki. Nem azért, mert majd ebből valami tökéletes vallásos cselekmény, vagy nem tudom mi jön, hanem azért, mert Jézus hív és vonz. Értitek ezt a perspektívaváltást, hogy ha tökéletes Jézusra nézek, ha előtte hódolok, akkor ő ebbe így vonz. Nem azért, hogy majd én most pontosan ugyan leszek, mint ő, hanem közel akarok lenni hozzá, kapcsolatba akarok lenni vele. Ez a szeretet ellenállhatatlanul vonz. Az ebbe a tökéletességbe való belépés tehát ezt jelenti, ezt a fajta teljes odaadást. Igen, ez a Jézus tökéletes volt, és tudjátok, mit csinált? Betöltötte ezt a törvényt, és a kereszten imádkozott az ellenségeiért. És azt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Szerintem erre egyikünk se lett volna képes. Ő viszont ezt megtette. Isten szeretete nélkül, enélkül az ellenállhatatlan szeretet nélkül nem fogunk tudni szeretni. De így az igehirdetés végén figyeljünk erre, és lépjünk bele ebbe a kapcsolatba. Van egy ének befejezésül, amit szoktunk énekelni, a Vedd az elmém kezdetű ének, biztos sokan ismeritek. Ez angolul úgy van, hogy I surrender, ami azt jelenti, hogy megadom magam. Nem lenne jó magyarul így énekelni, mert nem annyira jön ki a prozódia, de ezt jelenti ez az átadás. Megadom magam Istennek. És azt mondom, hogy benne van azért az is, hogy amit én nem tudok irányítani, Uram, azt te jobban tudod. És igen, egy csomószor próbáltam tenni dolgokat, amit te azt mondtad, hogy nem jó, de nem tudtam elengedni, de most ezt így elengedem. Ebbe hív bennünket Isten. És lehetséges, hogy nagyon nagy az az út, ami előtted van. Lehet, hogy sok ellenséged van. Lehet, hogy nagyon távoli tőled ez az egész Krisztus követés. Ha nagyon nagy a távolság, akkor csak egy lépést tegyél ma. Sokszor keresztényként azért nem tudnak valódi változások történni az életünkben, mert nagyokat akarunk ugrálni. Nagy ugrásból mindig visszarendeződés lesz. Egy lépés. Isten munkája bennünk az ő szeretetének a valóságát, az ő jelenlétét, hogy lehessünk egyenként és gyülekezetként is érettek, hitben felnőttek, lehessünk kősziklára épült ház az ő dicsőségére, és azt az egy lépést, amire ma hív, azt ő adja meg, hogy ma meg tudjuk lépni. Ámen.
Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, megint nem tudom, hogy mit kérsz, olyat kérsz, amit nem tudok megtenni. Hogy kérheted azt, hogy szeressem ellenségeimet? Hogy kérheted azt, hogy ne gyűlöljem őket, amikor nem csak, hogy az ellenségeimet nem tudom úgy szeretni, ahogy kellene, hanem sokszor még azokat sem, akiket valóban szeretünk. És hogy kérheted azt, hogy az ellenségeim egyszeressen, mikor talán még a saját gyülekezetemben is van olyan, akit nem szeretek, akitől távol tartom magamat, akire nem tudok úgy nézni, mint fele barátomra. És olyan tudok ebben én változni, és hogy kérheted ezt újra és újra. És amikor ezeket így megvallottam, és ki háborogtam magam, mint egy zsoltáros, akkor jó, hogy közel jössz hozzám, és megmutatod azt, hogy te minden embert szeretsz. Mindenkinek fölhozod a napját a kegyelemre, és a te fiad minden embert, az ellenségeit is, a gyűlölőit, a gyalázóit is szerette, akkor tudjuk, hogy mi is képesek vagyunk rá, én is képes vagyok arra, hogy ha nem is egyből, de lépésenként szerethessem a másik embert, a fele barátomat. És atyám, kérlek most hozz elénk egy embert, akivel nem vagyunk jóban, akit nehéz szeretnünk. És mutass meg egy dolgot benne, amiért szerethetem. És mutass meg, hogy hogyan tudok rá áldást kérni, hogyan tudom őt, hogyan tudok érte imádkozni. És vezess így tovább a következő napon egy újabb dologgal, egy újabb emberrel, lépésenként előre. És imádkozom azért, hogy ugye ez történjen az országunkban is. A széthúzások között taníts bennünket szeretni a másikat, a másképpen gondolkodókat. Taníts bennünket szeretni és magunkhoz ölelni azokat, akiket máshogyan gondolkodnak is. És imádkozom azért is, hogy az országon túl is, az ukrán háborúban is legyél jelen. Legyen ott az ortodox karácsony alkalmával az emberek szívében, a te szereteteddel, a másik iránti szeretettel. Változtasd az ellenségeskedést, változtasd a háborút, szüntesd meg, hozd el a békét, a szeretetet. És kérünk téged, atyánk, hogy a te imádságoddal, amit Jézus Krisztus tanított, azzal tudjunk belépni a te szent lelkednek a közelségébe. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.